Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, mind a korintusi levélből, az első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 29-ig, mint pedig Máté evangéliumából az 5. fejezetből a 23. verstől a 25. versig a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, ama az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Jézus pedig ezt mondja, amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az Úr előtt. Menj el, békülj ki előtt testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj!
Szeretett testvérek, drága gyülekezet! A mai istentiszteletünknek a témája az úrvacsora, mely Jézus Krisztus valóságos teste és vére kenyérben és borban. Alapvetően mindjárt az elején kijelenthetjük, hogy mint szentségről keveset tudunk, mert az úrvacsorára is igaz az a kijelentés, hogy felettébb nagy titok, de elegendő ismeretünk lehet a Szentírásból, hogy mi célból rendelte Jézus Krisztus, hogy kik számára rendelte, és hogyan veheti az ember méltóan, és hogyan veheti méltatlanul Jézus testét és vérét. Erre a három kérdésre fogjuk keresni a választ a következőkben, hiszen nekünk nincsen szükségünk arra, hogy megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlant, hanem arra az ígéretre van szükségünk, amit és ahogyan Jézus elrendelte, és amit kapunk belőle, mármint az úrvacsorából, vagy az úrvacsora által. Azt le kell szegeznem, hogy nem dogmatikai oldalról szeretném megközelíteni ezt a témát, hanem olyan gyakorlati oldalról, amely a személyes és a gyülekezeti életet érinti. Elsőként tehát arra keressük a választ, hogy mi célból rendelte el Jézus Krisztus az úrvacsorát. elfogatásának estéjén arról olvashatunk az evangéliumokban, hogy Jézus és a tanítványai együtt voltak, és készültek a kovásztalan kenyerek ünnepére. Így is kezdődik ez a szakasz, hogy kovásztalan kenyerek ünnepén Jézus és az ő tanítványai. Tudnilik, a nagycsütörtöki utolsó vacsora, mint esemény, egybe esett a zsidók nagy ünnepével, a Pészáh ünnepével. A Pészáh kifejezés jelentése elkerülés, ahogy itt le is írtam, elkerülés, ami azt fejezi ki, hogy az Egyiptomból való kivonulás előtt a tizedik csapás elkerülte a zsidók házait. Ahogy a történetben, Mózes könyvében, a második könyvében le is van írva, és ahhoz, hogy ezt megértsük, mármint megértsük az utolsó vacsora és a kovásztalan kenyerek ünnepének a párhuzamát, szeretném felolvasni ezt a rövid ige szakaszt, nem az egészet, hanem csak néhány verset kiemelve Mózes második könyvének 12. fejezetéből, hadd olvassam föl ezt az igét. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házamként egy-egy bárányt. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Így egyétek, legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a házokon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen az emléknap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házaitokból. Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezés szerint. Semmiféle kovászosat ne egyetek. Kovásztalan egy kenyeret egyetek mindenütt, ahol laktok. A Pészáh másik elnevezése a kovásztalan kenyerek ünnepe, mert az ünnep alatt nem szabad kovászos kenyeret enni, ahogy olvastam a kivonulást megelőző történetből. Már az első napon minden kovászos élelmiszert el kellett távolítani a lakásból, úgynevezett pészáhi edényekben kellett főzni és enni. Nagyon vallásos zsidóknál erre az ünnepre egész külön konyhát tartanak fenn. Pészáhra a rabbinikus szabályozás szerint kórházi sterilizálást ír elő, így a zsidó nők rituális tavaszi nagytakarítást rendeznek. A kovász nélküli tészta féleség a pászka, ugye ez héberül van ez a szó, pászka, amely lisztből és vízből készült, éppen tegnap beszélgettünk Erzsike nénivel útközben, hogy ők még sütöttek kenyeret, hát nagyon jól tudják, és azt gondolom, többen vannak itt azért az idősebb korosztályból, akik tudják, hogy hogyan kell kenyeret sütni. Lisztből és vízből készült, gyorsan sütött, kovásztalan úgynevezett ostya félesége, azok, akik már láttak, lehet kapni egyébként pászka kenyeret ma is boltban, egy ilyen nagyon vékony, ilyen hosszúkás, téglalap alakú vagy négyzet alakú, ilyen kovásztalan kenyér, és ennek az volt a magyarázata, hogy Egyiptomot elhagyva nem volt idő a kenyér megkelesztésére, ugye ahhoz azért több időre van szükség, és ezért keletlenül kovász nélkül vitték magukkal a tésztát, amelyet a fejükön a nap szárított meg. Jézus ezt a hagyományt tiszteletben tartva, erre emlékezve gyűl össze a tanítványaival, hogy a kettő között meglássuk a párhuzamot, az Ószövetségben az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek, az elnyomatásból, a rabságból, a rabszolgaságból. Az egyiptomi szabadulásnak van egy lelki jelentése is, az pedig az Egyiptom a bűn rabságának a képe, és az Új Szövetségben Jézus Krisztus erre akar rámutatni. Az Új Szövetségi értelmezés az, hogy Jézus az, aki a bűnből való szabadulást hirdeti. Ez a párhuzam jelenik meg a kovásztalan kenyerek ünnepén. A másik párhuzam, hogy az ószövetségi történetnél maradjak, aki a bárányi bérével bekeni az ajtó félfát, az megmenekül. Itt idézem az igét, Mózes második könyvéből, ha meglátom a vért, mondja az Úr, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket. Az új szövetségi párhuzam pedig az, hogy a bárány vére tisztít meg, és szabadít meg. Jézus, aki a bárány, és akinek a vére mossa le minden bűnünket, az ő vére által menekülhetünk meg, és ide írtam az első korintusi levél 5. fejezetéből ezt az igét, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már feláldoztatott. És erről beszél Péter is, ott Péter első levelében, az első fejezet 18. versében, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Tehát Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, nagy csütörtökön erre az ószövetségi eseményre emlékezik, illetve akarja párhuzamba állítani azt az eseményt a kereszt eseményével. És így jobban megérthetjük az utolsó vacsora értelmét, az ünnepeknek a lényegét. Jézus azon az éjszakán rendelte el az úrvacsorát, amikor azt mondta, vegyétek, egyétek, ígyatok ebből mindnyájan. És aztán olvashatjuk ezt az igét, mert én az Úrtól vettem, ugye Pál apostol megerősíti Jézusnak a szavait, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Tudnék, az Ószövetségben a zsidók nagyon-nagyon komolyan vették a történelmi eseményeket, azokat az eseményeket, amelyeket át kellett, hogy éljenek, meg kellett, hogy éljenek, így például az Egyiptomból való szabadulást. És arra emlékeztek. És nem véletlenül Jézus, és itt van az Ószövetség és az Új Szövetségben a párhuzam, illetve itt van tulajdonképpen a választó vonal az Ószövetség és az Új Szövetség között, hogy Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor, amikor vesszük az ő testét kenyérben, és ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, amikor vesszük az ő vérét borban, mint hielben. A következő kérdés, hogy kik számára rendelte el Jézus Krisztus az úrvacsorát. És ezt akkor érthetjük meg, kedves testvérek, ha először megértjük, hogy mi a jelentősége az úrvacsorának, És erre már utaltam az előző részben, hogy a bárányvér a szabadítást jelképezi, ahogy Pál apostol fogalmazott az 1 Korintus 6.11-ben, de megmosattatok, mármint a bárány vérében, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Tudnilik, az Ószövetséget tekintve, amikor levágták az állatot, akkor az engesztelő áldozat volt az ember a nép bűnért. Ezért is ment be a főpap egyébként a szentek szentjébe, és ezért ott mutatta be az áldozatot, kiengesztelve Istent, és engesztelő áldozatként, miután bemutatta, bocsánatot nyert a nép. És tulajdonképpen engesztelő áldozat volt az ember vétkért, és itt is jobban megérthetjük, ha az Ószövetséget és az Új Szövetséget állítjuk egymás mellé, állítjuk párhuzamba, azt olvashatjuk Mózes könyvében, a harmadik könyv 17. fejezetében, mert a test lelke a vérben van, és én az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek, mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. És erre hivatkozik a zsidókhoz írott levélnek a szerzője is, azt olvashatjuk a 9. fejezet 11. versében, vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Jézus Krisztusnak, mint báránynak kellett feláldoztatni a bűnök bocsánatáért, és keresztelő János pedig azt mondta a János evangéliumának első fejezetében, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Krisztus a bárány, aki engesztelő áldozat a világ bűnéért, az ő teste és vére adatott halálra és folyt ki, hogy bocsánata legyen a bűnös embernek. És minden úrvacsora vételnél a feláldoztatott Krisztus testre és a kifolyt Krisztus vérre emlékezünk, és valljuk, hogy egyedül ez adhat bűnbocsánatot a bűnös embernek. Kinek rendelte el? Tehetjük fel a kérdést. Akik érzik és vallják, hogy bűnösök. Akik érzik bűneik súlyát, akik érzik és vallják, hogy nincsen mentségük, akik Jézus bűnbocsánatára vannak szorulva, és akik közösségben szeretnének lenni Jézus Krisztussal. Ezért az úrvacsorát vevők számára mindig azt mondjuk, hogy a bűnösöket hívjuk úrvacsorát venni, azokat, akik érzik bűneiknek a súlyát, és szeretnének Jézus Krisztus bocsánatában részesülni, és komolyan venni azokat a kérdéseket, amiket felteszünk az úrvacsora vételnél. Milyen kérdéseket teszünk föl? Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Bánod-e igazán bűneidet? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Igyekezzel-e ezután Isten akarata szerint élni? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Tehát ezek a kérdések, hogy vallod-e, bánod-e, megbocsátottál-e, igyekezel-e, hiszed-e, ezeket a kérdéseket, amikor föltesszük, akkor az ember végig gondolja, hogy vallom-e magamat bűnösnek? És a válasz, hogy igen, vallom, hogy nincsen mentségem. Hogy bánod-e igazán bűneidet? Igen, bánom. Igen, mert vétkeztem Isten ellen is, meg vétkeztem emberek ellen is. Tehát az úrvacsora vétel, a Krisztussal való közösség megélése pedig arra kötelez bennünket, hogy az az igyekezet meglegyen az életünkben. Az nem járja, hogy veszünk úrvacsorát, és aztán élünk tovább úgy, mintha mi se történt volna. Hogy nincs változás az életünkben, hogy ahogy jöttünk az úrvacsora előtt ugyanúgy folytatjuk az életünket. Az nem járja. Ide jövünk úrvacsorát venni, de úgy folytatjuk az életvitelünket, mondván, hogy Jézus úgyis megbocsát. Mert sokan mondják ezt, Jézus úgyis megbocsát. Mire gondolok? Arra, hogy aki paráznosságban, élettársi kapcsolatban él, vagy csalja a feleségét, férjét, idejön úrvacsorát venni, de tovább folytatja azt az életmódot, vagy tovább lop, csal, hazudik, az nem vette komolyan ezeket a kérdéseket, nem vallotta igazán bűnösnek magát, nem bánta igazán a bűneit, és nem igyekszik Isten akarata szerint élni, hanem folytatja ugyanúgy, ahogy korábban, az, ahogy az ige mondja. Mit is olvasunk Korintusi levélben? Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen, vizsgálja meg magát, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Tehát akinek nincsen változás az életében, továbbra sem, az tulajdonképpen ítéletére veszi Krisztus testét és vérét. Mert nem vette komolyan azokat a kérdéseket. Mert amikor ott van az, hogy igyekezel-e, akkor nincsen meg benne az az igyekezet. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy kísértések és bukások nélküli embereket várunk az úrvacsorához. Ez nem ezt jelenti. Ellenkezőleg, akik valóban bűnösök és bocsánatra szoruló emberek. De az úrvacsora vétel az nem hatalmazhat fel arra, hogy tovább folytassam bűnös életvitelemet, hanem arra ösztönözzön és bátorítson, hogy változzak az életemben. Ezért az utolsó előtti kérdés nem úgy hangzik, hogy Isten, innentől Isten akarata szerint élek-e, hanem úgy, hogy igyekezel-e Isten akarata szerint élni. És érezzük a különbséget talán. Érezzük a különbséget. Azaz, megvan-e bennem az igyekezet, hogy a bűnöket elhagyjam, hogy szakítsak azzal vagy azokkal a bűnökkel, amikkel odajárultam Krisztus elé, amelyekre kértem az ő bocsánatát, és komolyan veszem-e Jézus Krisztus vérét, áldozatát és bocsánatát. Hogy ezt mennyire komolyan kell venni, azt gondolom, hogy Jézus szavai lehetnek mindannyiunk számára az irányadóak. Tudnélik a Máté evangéliumában, ott az 5. fejezetben erről beszél Jézus. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton. Ez azt jelenti, hogy vegyem nagyon-nagyon komolyan az úrvacsora vételt. Vegyem nagyon komolyan Krisztus bocsánatát, és nem elég a vertikális, mert itt tulajdonképpen erről van szó, nem elég a vertikális, azaz az Istennel való megbékélés, hanem menj oda a testvéredhez, bocsáss meg neki, vagy kérd tőle bocsánatot, rendezd az életedet, és akkor vegyél úrvacsorát, akkor menj oda az Úr oltára elé. Békülj meg! Rendezd a kapcsolataidat, a házasságodat, a pénzügyeidet, mert enélkül hiába veszel úrvacsorát, ítéletedre fogod venni. Az idősebb korosztály talán emlékszik rá, főleg falvakban, akkor, amikor vasárnap úrvacsora vétel volt, az előző este gyónási alkalom volt. Amikor összejöttek a gyülekezeti tagok, komolyan vették a gyónást, komolyan vették az egymástól való bocsánatot kérést, oda mentek a másikhoz, bocsánatot kértek, vagy megerősítették azt, hogy én megbocsátok neked, és másnap reggel, vagy másnap délelőtt az Isten tiszteleten így vettek úrvacsorát. Sajnos ez ma már nagyon-nagyon kevés helyen van gyakorolva. Pedig milyen fontos lenne. És hányan jönnek haraggal a szívükben, hányan jönnek, hogy megbocsátok, de nem felejtek, hányan jönnek úgy, hogy szőnyeg alá söprik, és aztán egy adandó alkalommal pedig felhánytorgatják. Tudjátok, így nem lehet úrvacsorát venni. Így nem lehet komolyan venni azokat a kérdéseket és azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek elhangoznak itt. És lehet, hogy embereket, meg lehet, hogy lelkipásztorokat be lehet csapni, de itt a fő kérdés az, hogy Isten előtt meg tudnál őszintén állni? Meg tudnál azokkal a kérdésekkel állni, hogy vallod-e magadat bűnösnek, hogy igen, én is hibás vagyok azért, hogy meghidegült a kapcsolatunk. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e, hogy megbántottad a másikat? Hogy azért, mert elhidegültetek, nem csak ő a hibás, hanem te ugyanúgy a hibás vagy. Gondoljuk végig, drága testvérek, amikor készülünk úrvacsora vételre, hogy ezek a kérdések azért hangoznak el, hogy Isten meg akarja piszkálni a lelki ismeretünket, hogy nem megszokásból jöjjünk úrvacsorát venni, hanem vegyük nagyon komolyan a kérdéseket és a kérdésekre a válaszainkat. Mert tudjátok, rendezés nélkül nem lesz bocsánat. Befejezésül pedig lépjünk az utolsó kérdéshez, hogyan veheti az ember méltóan, és hogyan veheti méltatlanul Jézus testét és vérét? Erre keressük szintén a választ, és azt gondolom, hogy erre nagyon röviden lehet válaszolni. Az veszi méltón Jézus testét és vérét kenyérben és borban, aki méltatlannak érzi magát, és az veszi méltatlanul, aki méltónak érzi magát. Az nagyon helytelen megközelítés, drága testvérek, hogy majd akkor veszek úrvacsorát, ha méltó leszek rá. Hadd mondjam el, hogy sosem lesz egyikünk sem méltó rá, mindannyian méltatlanok vagyunk, és ez a lelki állapot, hogy méltatlannak érzem magamat, ezt tesz méltóvá. Ezt tudom, hogy egy nagyon paradox helyzet. De erről van szó. Amikor méltatlanul megyek oda az Úr elé, akkor válok méltóvá. És ezt az állapotot előzi meg Istennek az a munkája, amiről Pál apostol ír, tudnilik ott a 2 Korintus 7:10-ben azt olvashatjuk, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Az Isten szerinti megszomorodás, bűnbánat, a bűnbocsánatra való vágy teremti meg a méltatlanságomat, és tesz méltóvá engem az úrvacsorára. Luther olyan tömören, röviden és csodálatosan fogalmazza meg ezt a vágyat, hadd idézem Luther Mártont, ügyelj hát arra, hogy hitedben gyakorold és erősítsd magadat. Ha megszomorodol, vagy bűneid szorongatnak, úgy járulj a szentséghez, vagy hallgasd a misét, hogy ezt a szentséget és annak jelentését, tartalmát szívből kívánjad. Ne kételkedj abban, hogy amire a szentség utal, a számodra valósággá is válik. Egy másik helyen pedig a méltó és méltatlan részről eképpen fogalmaz Luther Márton, ezzel tanít minket arra, hogy ez a szentség erősítése és vigasztalása azoknak, akiket a bűn és a baj megszomorít és gyötör, amint Szent Ágoston is mondja, ez az eledel éhező lelket keres, és semmitől sem menekül annyira, mint az eltelt, jól lakott lélektől, amely nem érzi annak szükségességét. Méltatlan az az ember, aki el van telve magától, akinek szíve, lelke jól lakott, aki csak megszokásból, mert a szomszédja is feláll és ciki, ha ő ülve marad, vesz úrvacsorát, de nem érzi bűneinek a súlyát, nincs az Isten által való megszomorodás a szívében, nem akar a bűneitől szabadulni, bocsánatot kapni, és nem úgy éli meg a Krisztussal való kapcsolatot, közösséget. És befejezésül legyen mindannyiunk számára irányadó a konfirmációs káténkban tanult rész. Két kérdést írtam ide ki, és azt gondolom, lehet, hogy már vannak, akik nagyon régen tanulták a konfirmációs kátét, de picit elevenítsük föl. Milyen röviden és tömören és szépen foglalja össze Káténk? Hogyan vegyük az úrvacsorát? Higgyük, hogy Jézus Krisztus teste értünk adatott halálra, és vére értünk ontatott ki bűneink bocsánatára. És a zsidó 4.16-ot idézi, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És a másik kérdés, hogy hogyan készüljünk az úrvacsora vételre. Az úrvacsora vételre komoly önvizsgálattal és gyónással készüljünk. És 1 Korintus 11.28-at idézi, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Aki ezt komolyan veszi, és ebben a méltatlan állapotban járul Jézus Krisztus elé az úrvacsorában, az lesz méltó rá. Ezzel az önvizsgálattal, ahogy írja itt, komoly önvizsgálattal és gyónással. És bízom abban, hogy világos útmutatást kaphattunk az Úrtól, hogy az úrvacsora szentsége mennyire komoly, és ez arra kötelez, hogy mi is komolyan vegyük. Mert Jézus Krisztus kereszt halálát, bűnbocsánatát és új életet kínál mindannyiunk számára az úrvacsorában. Hát így gondoljunk mindig az úrvacsorára, amikor készülünk, és amikor hívjuk előre a drága testvéreket. Amen. Imádkozzunk. Uram, sokszor megszégyenülök, hogy tényleg csak beesem lelkileg, sokszor végig se gondolom az életemet, a napjaimat, sokszor végig se gondolom, hogy mennyi bűnt követtem el szóban, tettben, gondolatban. És Uram, köszönöm, hogy Te most újra rávilágítottál arra, hogy vegyem komolyan a Te drága testedet és véredet, kenyérben és borban, a Te kereszt halálodat, azt, hogy valóban a bárány áldozhatott fel az én bűneimért. És köszönöm, hogy ilyen szépen illeszkedik egymásba az Ószövetség és az Új Szövetség. És köszönöm azt a megerősítést, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. És köszönöm, hogy a Te drága vérednek kellett kiontatni ott a Golgotai kereszten, ennek a világnak az oltárán, hogy nekem bűnbocsánatom legyen. És köszönöm, hogy az úrvacsora vételben erre a kereszt halálra emlékezhetünk. Arra emlékezhetünk, hogy engesztelő áldozat voltál, hogy a világ bűnét elhordoztad ott a kereszten. És hálás a szívem azért, hogy van bocsánat minden bűnömre. Van bocsánata minden bűnére ennek a gyülekezetnek. És Urunk, add, hogy ilyen komolyan tudjuk venni. Ahogy Te komolyan vetted a keresztet, a halált, ilyen komolyan tudjuk venni mi is azt, hogy ilyen áron lett nekünk bűnbocsánatunk. Úrunk, add, hogy mindig ilyen őszinte bűnbánattal és komoly önvizsgálattal tudjunk készülni minden úrvacsora vételre. Amen.